Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. A magyar köztársasági elnök Áder János április 3-ára tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Magyarország tehát hamarosan választ, és egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen irányt vesz az ország. A közvéleménykutatások alapján inkább a Fidesznek áll a zászló, de vajon miért nem dőlhetnek még hátra a nemzeti oldalon? Tudnak-e jobban mozgósítani az ellenzéki térfélen Márki-Zayék, ahol nem minden ellenzéki politikus áll ki teljes mászélességgel az előválasztáson megválasztott közös miniszterelnök jelölt mellett? És vajon mennyire mérgesedik el a kampány a kultúrharc miatt, amely sok éve megosztja a magyar társadalmat? Matyi Tamás politikai elemzővel megpróbáltuk megfejteni a magyarországi választások kimenetelét. Tartsanak velünk! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mai vendégemmel, Matyi Tamás politológussal, a 21. század intézet munkatársával a közelgő kopogtató magyarországi országgyűlési választásokról beszélgetünk. Üdvözöllek téged, Tamás, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Néhány hónap és Magyarország választ. Pontosabban április 3-ára tűzte ki a magyar államfő Áder János a választás időpontját. Na most milyen állapotban van a magyarországi társadalom? Érezhető egyfajta választási láz az egyik vagy a másik oldalon?
Nos, a kutatások jelenleg azt mutatják, hogy még nincs választási láz, és nincsen kormányváltó hangulat sem Magyarországon. Legutóbb például a Nézőpont Intézet készített egy felmérést, amely szerint ma minden második ember gyakorlatilag a Fidesz-KDNP listájára szavazna az országban. Ettől függetlenül ugyanakkor a választásokhoz közeledve, ahogyan a pártok megpróbálják majd mozgósítani a szavazókat, minden bizonnyal egy egyre inkább felfokozottabb hangulatra lehet majd számítani, ami egyébként a közbeszéd minőségét is tovább ronthatja majd, különösen az ellenzék részéről, aminek Márki-Zay Péter nyilatkozataival és megnyilvánulásaival kapcsolatosan már most is rendben megmutatkoznak a jelei. Ráadásul ugye fontos megjegyeznünk, hogy ezúttal az ország történetében először a választással egy időben egy népszavazást is tartanak majd Magyarországon a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban. Így mindenképp egy plusz motivációs erő lehet majd ez a választópolgárok számára, illetve a pártok számára is a mozgósítás során. Így én egy nagyon aktív kampányra számítok a következő hónapokban.
Beszéljük egy kicsit az esélylatogatásokról. A kormány oldalon ugyan később indult be a kampány, mint az ellenzéknél, hiszen ott előválasztás történt. Így a Fidesz ezt csak követni tudta. Mivel mozgósít a Fidesz most, illetve elég lesz az ellenzék hibáira fókuszálni, vagy megjelennek más témák is?
Most én nem feltétlen vélem úgy, hogy a kormánypártoktól azt várhatjuk, hogy az ellenzék hibáira fókuszál majd a kampány során. Ugye, ha megnézzük az elmúlt 2-3 hónapot, akkor azt láthatjuk, hogy a kormány gyakorlatilag tette a dolgát, tehát olyan intézkedéseket hozott, amivel csökkentette a válság negatív hatásait, és ezzel egy időben érdemben tudta javítani az emberek életminőségét is, és hát eddig sem nagyon foglalkozott az ellenzékkel. Úgy vélem, hogy ez a kampány alatt is megmarad, és gyakorlatilag a kormány kampánya így alapvetően három pillérre épülhet majd. Egyrészt ugye ott vannak azok az eredmények, amiket az elmúlt 12 évben sikerült elérni a Fidesz-KDNP-nek, és amik szerint eldöntheti majd a választó, hogy a regnáló kormányzat jól végezte a dolgát, tehát hogy sikeres volt-e a kormány az elmúlt években. Másrészt ott vannak azok az elképzelések és tervek, amik gyakorlatilag hosszú távon a jövőt illetően meghatározzák a kormány és az ország irányát, és hát ezzel kapcsolatban egyébként az látszik, hogy már most konkrét üzeneteket fogalmaz meg a kormány a jövőt illetően a választók felé, tehát mind a bevándorlás, mind az ország külpolitikáját és az Európai Unióban betöltött szerepét, mint pedig a belpolitikai kérdéseket és a gazdaságpolitikát illetően is olyan hosszú távú álláspontja van és elképzelése a kormánynak, amivel gyakorlatilag tud üzeneteket megfogalmazni a választók felé, és hát ehhez jön hozzá gyakorlatilag a mozgósítás, aminek az egyik eszköze például a március 15-ére meghirdetett békemenet lesz, de ezen felül ugye a kormánypártok felhívják majd az emberek figyelmét várhatóan arra is, hogy mi várható Magyarországon egy kormányváltást követően, és hát az elért eredményeket is folyamatosan hangsúlyozzák majd a választók felé.
Ugye az már megszokott, hogy a Fidesz inkább a vidéken szokott tarolni, a baloldal pedig a fővárosban, az urbánusi közegben. Ez most is érvényes, vagy egy picit átértékelhető ez a felosztás, mivel az ellenzék egységes lett? Gondolok itt arra, hogy a Jobbik is ott van, és több párt úgymond nem baloldalinak vallja magát.
Hát ugye a közvéleménykutatások jelenleg is azt mutatják, hogy a kormánypártok támogatottsága a vidéki településeken, míg a baloldaliaké pedig a gyakorlatilag a fővárosban erősebb. De az én véleményem az, hogy ez gyakorlatilag nem olyan tényező, ami befolyásolhatja, vagy eldöntheti majd a választásokat. Igaz ugyanakkor, hogy a baloldali pártok támogatottsága jelentősen megcsappant az utóbbi hónapokban, ez ugye leginkább a fővárosban érzékelhető. Ráadásul a szivárvány koalíció összeállása már a kezdetektől több vitát is eredményezett a hagyományosan baloldali szavazók, és a köztudottan szélső jobbról már a baloldalra áttolódott Jobbik szavazói között, ami szintén gyengíti a baloldalt. Ezzel párhuzamosan pedig ugyanennek a folyamatnak köszönhetően a Jobbik szavazótábora nagyon-nagyon csökkent, például az észak-magyarországi körzetekben, ahol eddig a legerősebb volt a párt. Ezt egyébként az is bizonyítja, hogy a térségben szűnt meg gyakorlatilag a legtöbb helyi szervezete a Jobbiknak, és hát ezekből a folyamatokból kifolyólag az sem kizárt, hogy a Fidesz mind a fővárosban, mind pedig a vidéki városokban jobb, illetve településeken jobb eredményt tud majd elérni az eddigi választásokhoz képest.
Nézzük meg akkor az ellenzéki oldalt. Itt ugye komoly változás történt az elmúlt évekhez képest, hiszen egységes listán indulnak a pártok, és hát meg is történt az előválasztás, amely alapján közös miniszterelnököt választotta a hattagú választási koalíció, Márki-Zay Pétert. Az előválasztás második fordulójában pedig meglepő módon ugye Márki-Zay került ki győztesen. De most mennyire volt ez taktikus lépés az ellenzéktől, és mivel magyarázható az, hogy a bizakodó Márki-Zay Péter támogatottsága, illetve lendülete csökkenőben van, mert ugye teljesen más volt a hangulat ősszel, mint például most.
Igen, most azt fontos leszögezni, hogy már magán az ellenzéki előválasztásnál is egyértelműen látni lehetett, hogy annak ellenére, hogy a hat párt politikusai folyamatosan ugye azt igyekeztek bizonygatni, hogy valódi összefogásról van szó a baloldalon, gyakorlatilag az egész folyamat egyelőre megírt forgatókönyv szerint zajlott le. Így pedig ugye sokkal inkább beszélhetünk egyfajta mozgósítási kampányról az előválasztás során, mint egy valódi téttel rendelkező választásról. Ez egyébként sikerült is a baloldali pártoknak. Pár héten keresztül mérhetően és láthatóan megugrott a baloldali pártok támogatottsága. De ugye arra is emlékezhetünk, hogy a baloldali képviselők folyamatosan visszalépegettek egymás javára, illetve a pártok és a képviselők között is kialakultak kisebb-nagyobb botrányok. Ez pedig annak köszönhető, hogy az egész mögött álló Gyurcsány Ferenc már előre leosztotta a lapokat, és neki ugye az eredeti miniszterelnök jelöltje volt gyakorlatilag Karácsony Gergely, aki viszont elfáradt az előválasztás végére, így gyorsan egy új jelöltet kellett találni, így esett a választás Márki-Zay Péterre, aminek egyébként több oka is volt. Egyrészt Márki-Zay Péter helyi szervezetek és párt nélkül, és gyakorlatilag tapasztalat nélkül érkezett a nagypolitikába, tehát úgy Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag kedve szerint tudta mozgatni, ebből a szempontból ideális választás volt. Másrészt viszont Márki-Zay Péter személyében egy olyan embert kerestek, akik gyakorlatilag meg tudják osztani a jobboldali szavazókat, össze tudják őket zavarni. Ez viszont nem sikerült, ehelyett sokkal inkább a baloldali szavazókat sikerült vele összezavarni, hiszen olyan megnyilvánulásai és olyan mondatai vannak Márki-Zay Péternek, amivel ezt sikerült elérni. Ez pedig már látszik a baloldali pártok támogatottságában is, ami jelentős mértékben megcsappant.
Sikerül mindegyik ellenzéki pártnak teljes merszélessége kiállni a jelöltjük mellett, hiszen úgy tűnik, mintha az ellenzéki oldal megosztó lenne, a Momentum és az LMP hangját hallani, de a DK vezette Dobrevék, mintha túlságosan is csendben lennének.
Hát ugye jelenleg az látható, hogy több párt felül is van egy nagyfokú bizonytalanság Márki-Zay Péter irányába, ami érezhetően rányomja a bélyegét az elmúlt hetek tárgyalásai, illetve a kampányára. Ugye csak az elmúlt 3-4 hétben a politikusok közül először Donát Anna fogalmazott meg kritikát Márki-Zay Péterrel szemben, ezután pedig Jakab Péter nevezte önfejűnek és erőszakosnak Márki-Zayt. De a baloldali véleményvezérek közül is többen vannak, akik már kifejezték a nem tetszésüket Márki-Zay Péterrel kapcsolatban, illetve leginkább a vasárnapi hétértékelőkkel és az ott elhangzottakkal kapcsolatban, ilyen például Nagy Attila Tibor, de Hán Endre, aki a Medián intézet vezetője, még odáig is elmerészkedett egy legutóbbi interjúban, hogy gyakorlatilag az ellenzéki összefogás szétszakadását sem tartotta kizártnak. Látható tehát, hogy nincs minden rendben az ellenzéki pártok és Márki-Zay Péter között. Ezzel kapcsolatban pedig egyébként érdekes a Gyurcsányházas pár viselkedése, akik viszont, ahogy említetted is, ugye látványosan a háttérbe vonultak az elmúlt hetekben, és kimaradtak a baloldali politikai üzengetésekből. Ugye ennek egy részről az lehet az oka, hogyha Gyurcsány Ferenc mégsem fog a saját jelöltje ellen beszélni. Másrészt, hogy már ugye az előválasztás után egyébként üzenetben világossá tette, hogy ő, illetve a pártja a legerősebb a baloldalon, tehát neki erre nem is lenne nagyon szüksége, illetve azzal, hogy kimaradt ezekből a dolgokból, és nem bírálta, illetve bírálja nyíltan Márki-Zay Pétert, gyakorlatilag sikerült megtartani a pártatlanság látszatát is ebben a kérdésben a választók felé, így egy esetleges választási vereséget követően is tudja majd azt mondani, hogy ő mindent megtett egyébként a győzelemért, ő azt tette, amit az ő szavaival élve a kapitánya megkövetett tőle, tehát háttérbe vonult, és meg tudja majd tartani a népszerűségét ezáltal a baloldali szavazók körében.
Na most, ha ilyen problémák vannak az ellenzéki oldalon, akkor elképzelhető az, hogy a Márki-Zay Pétert leváltanák időközben?
Az, hogy ez megtörténik, én erre nagyon kevés esélyt látok, leginkább azért, mert ugye nagyon sok pártnak, nagyon sok baloldali pártnak lenne ez hatalmas arcvesztés a választókkal szemben. Ugye, ha megnézzük például a Momentumot, a Momentum volt a legelső párt, aki Márki-Zay Péter mögé beállt még az előválasztás során, most pedig ugye már az ő részükről is kritika éri a miniszterelnök jelöltet, de egyébként a többi pártnak is hatalmas arcvesztés lenne, ha kevesebb, mint 80 nappal a választások előtt kiállnának Márki-Zay Péter mögül, ez gyakorlatilag egyenlő lenne a választási bukással, így én nem tartom elképzelhetőnek, hogy most már ebben a pillanatban megtörténne egy miniszterelnök jelölt csere a baloldalon.
Több magyarországi elemző véleménye szerint Márki-Zay lehet az, aki a középen álló szavazókat tudja meggyőzni, az úgynevezett csalódott jobboldaliakat. Legalábbis volt egy ilyen elmélet, hogy ez sikerülhet. Mi a véleményed, sikerülhet jobbról szavazatokat gyűjteni a Márki-Zay Péternek?
Most Márki-Zay Péter eddigi nyilatkozataiból és megnyilvánulásaiból azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem ez látszik, sőt a baloldali miniszterelnök jelöltnek az elmúlt időszakban több olyan gyakorlatilag vállalhatatlan kijelentése is volt, ami egyértelműen megsértette a Fidesz szavazókat. Ugye ilyen volt például, amikor október 23-án a békemenetre érkező emberekről nyilvánított véleményt, vagy éppen ilyenek azok az előkerült felvételek is, amiken több dologhoz is hasonlította a Fidesz szavazókat. Fontos azonban látni, hogy ezzel, illetve az elmúlt hetekben tett kijelentéseivel már nem csak a jobboldali, hanem a baloldali szavazókat is megsérti. Ilyen például elég a rezsicsökkentéssel kapcsolatos megnyilvánulásra gondolunk, illetve a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatos megnyilvánulásaira. Tehát olyan kérdésekben is megosztó véleménye van a miniszterelnök jelöltnek, amikkel kapcsolatban mind a jobboldalon, mind pedig a baloldalon elég nagy támogatottsága van az emberek körében, és ezáltal gyakorlatilag öngolt rúg a baloldali miniszterelnök jelölt, hiszen eltaszítja azokat, akiknek gyakorlatilag számítana a szavazataira. Tehát úgy néz ki, hogy sem a baloldalon, sem pedig a jobb oldalon nem arat osztatlan sikert, sőt egyre inkább megosztja az embereket, ez ugye látszik az ő népszerűségén is, de kihat egyébként az összeellenzék megítélésére is. Tehát nem véletlen valószínűleg, hogy az utóbbi napokban egy sajtóst is kapott Péter Fiulit személyében, illetve ha megfigyeljük, a legutóbbi vasárnapi bejelentkezés is eltért a megszokottól, eddig ugye mindig egyedül állítása szerint megírt szöveg nélkül állt kamerák elé, most viszont már nem egyedül, hanem Simon Andrással közösen tartotta ezt a bejelentkezést, tehát gyakorlatilag az eddig kijelentései után úgy tűnik, hogy már egyedül beszélni sem hagyják önállóan Márki-Zay Pétert a baloldalon, és csupán Simon András kérdésére válaszolhatott.
Szerinted mennyire jelenik meg majd a kampányban a külpolitikai tartalmú témák, illetve a kultúrharc mennyire mérgesíti el a viszonyokat? Ezt mind a két, tehát a kormány oldalra, illetve a ellenzékre is értem, ugye, mert hát fokozódik a kampány, mindjárt itt van április, és hát és hát itt azért eléggé eldurvulhat a kampány. Ilyen témákra gondolok, hogy nem tudom, a brüsszelezés, illetve az Európai Unió mennyire, maga a téma mennyire fog rezonálni, illetve az LMBTQ propaganda az egyik és a másik oldalról. És hát ugye tudjuk, hogy Magyarországon azért a kultúrharc az eléggé megosztó téma.
Igen, most ugye jelen pillanatban mind a világban, mind pedig az Európai Unióban már gyakorlatilag hosszú ideje megfigyelhető egyfajta szembenállás a globalista és a szuverenista álláspontot képviselő országok, illetve a politikai erők között. Ugye különösen igaz az elmúlt évekre az Európai Unióban, ahol Magyarországot és például Lengyelországot már rendszeresen érnek kritikák és szankciók ezzel kapcsolatban, és hát ennek hatása véletlenül a választási kampány során még inkább érezhető lesz majd, különösképpen a baloldali politikusok részéről, akiket már jó ideje az indirekt befolyás szerzésre és annak kiterjesztésére igyekeznek használni a nemzetközi balliberális erők, míg a baloldali politikusok rendre külföldi médiumokat használnak arra, hogy nemzetközi szinten rossz színben tüntessék fel a magyar kormányt. Ugye emlékezhetünk például, hogy Karácsony Gergely is egy külföldi lapban jelentette be, hogy indulni fog a miniszterelnöki székért, de Dobrev Klára vagy például Donát Anna is több alkalommal kritizálta a magyar kormányt külföldi lapokban. Így az említett témák minden bizonnyal a nagy hangsúlyt kapnak majd az előttünk álló kampányban is, és hát ezzel kapcsolatban pedig ugye felvetődik a kérdés, illetve fontos azt hangsúlyoznunk, hogy így a 2022-es választásnak gyakorlatilag az is lesz a tétje, hogy meg tud-e maradni gyakorlatilag Magyarország hosszú távon amellett az erős szuverenista álláspont mellett, amit az elmúlt 12 évben képviselt, vagy pedig teret engedünk olyan új ideológiáknak és trendeknek, mint a gender propaganda, és ezáltal olyan egyfajta globális, illetve globalista irányvonal felé mozdul el az ország, ami már megfigyelhető a nyugat-európai országokban.
Na most ugye két oldal verseng egymással, az egyik oldalon ugye a Fidesz-KDNP jobb oldal, a másik oldalon pedig az egységes ellenzék, de lesznek önálló pártok is, akik indulnak, például a Mi Hazánk mozgalom, illetve a Két Farkú Kutyapárt. Na most mi a helyzet ezekkel a pártokkal, hiszen ha közülük valaki bejut, akkor azért jócskán megkeverhetik ott a lapokat. Mi a véleményed erről a jelenségről?
A jelenlegi kutatások alapján azt látjuk, hogy mind a Mi Hazánk, mind pedig a Két Farkú Kutyapárt gyakorlatilag elérheti a parlamenti küszöböt az áprilisi választásokon, de én egyébként nem hinném, hogy a két párt érdemben tudná befolyásolni a kormánypártok és a baloldali pártok versenyét. Ugye a Mi Hazánknak gyakorlatilag a koronavírusnak köszönhetően egy új törésvonalat sikerült meglovagolnia, és ennek köszönheti a támogatottságának nagy részét. Ez azonban összességében még mindig csekély ahhoz, hogy érdemben bele tudjon szólni a választások kimenetelébe. És hát hasonló a helyzet a kutyapárttal kapcsolatban is, amire gyakorlatilag azok az emberek szavaznak, azok a hagyományosan baloldali szavazók, akik már a baloldal ténykedése miatt már gyakorlatilag az ellenzékből is kiábrándultak, így a kutyapárt felé tolódtak. Ami egyébként épp azért nem fog össze az ellenzékkel, mert az előzetes ígéretek és Márki-Zay Péter kijelentéseivel szemben gyakorlatilag nem sikerült a baloldalon ellenzéket váltani, és ugyanazok a 2010 előtti emberek vannak most is ott a pártok vezetésében, és ugyanazok akarják megszerezni a miniszterelnöki, illetve a kormányszékeket, akik 2010 előtt egyszer már csődbe vitték az országot.
Tudom, hogy mi politológusok nem szeretünk jósolni, de azért mégis megkérdezem, szoros versenyre számítasz? A Fidesz negyedszer is behúzza, illetve sikerülhet Orbán Viktornak a történelmi siker, hogy negyedszer is miniszterelnök válik majd belőle?
Nos, hát arra, hogy megjósoljam, hogy mi is lesz az áprilisi választások eredménye, illetve kimenetele, azért nem vállalkoznék. Amit viszont látni lehet... Amit látni lehet, hogy az eddigi közvéleménykutatásokból legalábbis, hogy az elmúlt hónapokban a kormánypártok azért nagyon nagy előnyre tudtak szert tenni az ellenzéki pártokkal szemben. Mindez ugyan nagy mértékben köszönhető a Márki-Zay Péter kampányának, illetve a maguknak a baloldali pártoknak a baklövéseinek. Viszont az is fontos, hogy, illetve ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a Fidesz nagy hibát követne el, ha már gyakorlatilag most lefutottnak vélni a választásokat. Ez egyébként láthatóan a kormány oldalról is így gondolják, tehát minden bizonnyal igyekeznek majd továbbra is mozgósítani az embereket a következő hónapokban, de ugyanez egyébként a baloldalra is igaz lesz. Ugye egyelőre úgy tűnik, hogy Márki-Zay Péterrel rossz lóra tettek, de minden bizonnyal mindent elkövetnek majd annak érdekében, hogy megnyerjék a választásokat. Így én mindenképp egy izgalmas, kicsivel kevesebb, mint 80 napra számítok a következő hetekben. Én személy szerint kíváncsian várom, hogy mivel fognak még előrukkolni a pártok, és melyik itt tud majd végül eredményesebb kampányt zárni.
Röviden egy mondattal, mi jellemezheti a 2022-es magyarországi országgyűlési választásokat, illetve mi lehet a tétje?
Most a 22-es választásoknak a tétje egyrésztről szerintem az lehet, amit már mondtam is, hogy Magyarország meg tud-e maradni ezen a szuverenista állásponton hosszú távon, vagy pedig eltolódik egy olyan globalista irány felé, amit már láthatunk a nyugat-európai országoknál. Másrészt pedig az, hogy visszatér-e a 2010 előtti kormányzás Magyarországra, és azáltal az adónövelések, vagy pedig megmarad az a 2010 óta folytatott nemzeti politizálás, aminek köszönhetően az elmúlt években azért jelentős gazdasági és politikai eredményeket sikerült elérnie az országnak.
Hát április 3-án sokkal okosabbak leszünk, addig azért egy jó 2-3 hónap még előttünk van, és hát izgalmasan fogjuk figyelni, hogy milyen újabb események történnek. Én nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy beszélgethettünk, illetve egy kicsit kielemezhettük a magyarországi belpolitikai eseményeket, és remélem,
köszönöm szépen.
És remélem, hogy a jövőben is hasonló témákban megkereshetlek téged, és aztán tájékoztathatjuk majd a hallgatókat, akiknek köszönöm a kitartó figyelmüket, a viszont hallásra.
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.